Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 165. dicséret első versét. Itt van Isten köztünk.
Köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, előtte hújjon térdre. Az, aki hirdeti, itt az ígét, adja néki szívét.
Helyünket elfoglalva a 345. dicséret első kettő versét énekeljük. A 345. dicséret így kezdődik: Im nagy Isten. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Amen. Urunk, a mi szívünk is utána szomjazik, és utánad vágyódik. Azért is vagyunk itt, mert valóban vágyakozunk veled együtt lenni, hallani a te hangodat, átélni a te szeretetedet és kegyelmedet. És köszönjük, hogy ha itt vagyunk igéd mellett, akkor mindezeket valóban meg is tapasztalhatjuk. Nem üres percek ezek, hanem a te jelenlétednek az ideje, amelybe bele tudunk helyezkedni, és megtapasztalhatjuk, hogy ebben a jelenlétben megtisztul a szívünk, a gondolkodásunk. Meglátjuk a te akaratodat, halljuk azt, amit mondasz nekünk. És ebben a jelenlétben csönd van. Ebből kikerül és kimarad ennek a világnak a zaja, az a lüktetés, az a forgatag, ami amúgy körülvesz bennünket. És kérünk, Urunk, hogy add meg most nekünk ezt a csöndöt, és add, hogy minden félretétessen, és hogy tudjuk átélni azt, hogy ez a csend megszólal, és a Szentlélek által megérinted a lényünket. Rámutatsz, Uram, arra, amin változtatni kell, ami nem tetszik neked az életünkben. Bár, Uram, mi sokszor azt gondoljuk, hogy nem törődsz azzal, hogy mi hogy élünk. Megbocsátottad a bűneinket ott a kereszt alatt, és aztán azt teszünk, amit akarunk. De te nagyon is odafigyelsz ránk, fontos neked a mi életünk, hiszen ránk bíztad magadat. Mi képviselünk ebben a világban, és azt akarod, hogy szentek legyünk, mert te szent vagy, de te tudsz szentté tenni. És kérünk ehhez, tisztíts ki belőlünk minden bűnt, gonoszságot, minden tisztátalan gondolatot, minden más vágyat, ami nem a te igéd alapján fakad bennünk. És most töltsd be minket önmagaddal, töltsd be az igével, az, hogy átjárjon az ége, és így bizonságtevőid lehessünk, az, hogy átragyogjon a te lényed rajtunk, hogy mások is megláthassanak téged. Mert mindenkinek rád van szüksége, oly sok kallódó, elveszett ember van, Uram, hadd lássák meg, hogy te vagy a segítség, te vagy a megoldás, te vagy az élet, te vagy a minden. Kérünk így, áldj meg most minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Sámuel első könyve 26. fejezetének első versétől a 25. versig a fejezet végéig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje Sámuel első könyve 26. fejezetének első versétől így szól hozzánk. Az ifjek elmentek Saulhoz, Gibeába, és megmondták, hogy Dávid a Hakila halmon rejtőzik, a sivatagtól keletre. Ezért elindult Saul, és elment az If pusztába, 3000 válogatott izraeli emberrel, hogy megkeresse Dávidot az If pusztában. Saul a Hakila halmon, a sivatagtól keletre, az út mellett ütött tábort. Dávid is a pusztaságban tartózkodott. Amikor észrevette, hogy Saul utána megy a pusztába, kémeket küldött ki Dávid, és megtudta, hogy csak ugyan megérkezett Saul. Ekkor elindult Dávid, és odament arra a helyre, ahol Saul táborozott, és megnézte Dávid azt a helyet, ahol Saul és hadsereg parancsnoka, Abnér, Nér fia feküdt. Saul ugyanis a szekértáborban feküdt, a hadinép pedig körülötte táborozott. Dávid megszólalt, és ezt kérdezte a hetita Ahimélektől, és Abisájtól, Ceruja fiától, Joáb testvérétől, ki jön el velem Saul táborába? Abisaj így felelt, én elmegyek veled. Dávid és Abisaj éjjel mentek a hadinép közé. Látták, hogy ott fekszik Saul, és alszik a szekértáborban, lándzsája pedig a földbe van szúrva a fejénél. Abnér és a hadinép pedig körülötte feküdt. Akkor ezt mondta Abisáj Dávidnak, most kezedbe juttatta Isten az ellenségedet, hadd szögezzem hát a földhöz lándzsám egyetlen dobásával. Másikra már nem lesz szükség. Dávid azonban ezt felelte Abisájnak, ne pusztítsd el, mert kiemelhet büntetlenül kezet az Úr fölkentjére. Majd ezt mondta Dávid, az élő Úrra mondom, hogy megveri az Úr, vagy úgy, hogy eljön halála napja, vagy úgy, hogy harcba megy és ott vészel. Az Úr őrizzen meg attól, hogy kezet emeljek az Úr fölkentjére. Csak a lándzsát vedd el a fejem elől, meg a vizes korsót, és menjünk. És elvette Dávid a láncsát, meg a vizes korsót Saul feje mellől, és elmentek. Senki sem látta, senki sem vette észre, senki sem ébredt fel, hanem mindenki aludt, mert az Úr mély álmot bocsátott rájuk. Ezután átment Dávid a túlsó oldalra, megállt messze a hegy tetején, és nagy távolság volt köztük. Így kiáltott Dávid a hadinépnek és Abnérnak, Nér fiának: Abnér, nem válaszolsz? Abnér így válaszolt: ki vagy te, hogy így kiáltozol a királynak? Dávid ezt felelte Abnérnak: te vagy az az ember, akihez fogható nincsen Izraelben? Miért nem vigyáztál jobban uradra, a királyra? Hiszen bement valaki az embereim közül, hogy elpusztítsa uradat, a királyt. Ezt nem jól tetted. Az élő Úrra mondom, hogy a halál fiai vagytok, mert nem őriztétek uratokat, az Úr fölkentjét. Nézd csak meg, hová lett a király lándzsája és a vizes korsó a feje mellől. Saul megismerte Dávid hangját, és ezt mondta: nem a te hangod ez, Dávid fiam? Dávid így felelt: de az én hangom, uram királyom. Miért üldözi szolgáját az én uram? Kérdezte: mit követtem el, és miféle gonoszság van bennem? Most azért hallgassa meg, uram királyom, szolgájának a szavát. Ha az Úr ingerezt föl ellenem, ő kiengesztelhető áldozattal. De ha emberek, akkor legyen rajtuk az Úr átka, mert elűztek engem, hogy ne tartozzam az Úr örökségéhez, és ezt mondták: eredj szolgálj más isteneknek. Ne hújjon azért vérem a földre az Úr színétől távol, mert hadba vonult Izrael királya, hogy megkeressen egy árva bolhát, mint fogolymadarat üldöz a hegyeken. Akkor ezt mondta Saul: vétkeztem, térj vissza, Dávid fiam, nem követek el többi ellened gonoszságot, hiszen drága volt előtted az életem ezen a napon. Bizony ostoba voltam, és igen nagyot tévedtem. Dávid így válaszolt: itt van a király lándzsája, jöjjön át egy legény, és vigye el. Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert az Úr a kezembe adott ma téged, de én nem akartam kezet emelni az Úr fölkentjére. Amilyen értékes volt előttem a mai napon a te életed, olyan értékes legyen az én életem is az Úr előtt. És mentsen meg engem minden nyomorúságtól. Akkor ezt mondta Saul Dávidnak: légy áldott, Dávid fiam, bármibe fogsz, véghez fogod vinni. És elment Dávid a maga útjára, Saul is visszatért a maga lakóhelyére. Már volt egyszer egy hasonló jelenet, amikor Saul üldözte Dávidot. Dávid egy barlangban rátalált, és megölhette volna, de megkímélte az életét, mert látta benne az Istentől fölkent királyt. És Saul, amikor megtapasztalja Dávidnak az irgalmát, nem változik meg, nem jelent számára ez igazán semmit, mert ugyanúgy folytatja Dávid után az üldözést, ugyanúgy nem fogadja el, hogy Isten Dávidot választotta. És amikor nem fogadja el ezt, és üldözi tovább Dávidot, az azt jelenti, hogy a saját helyzetét sem fogadja el Isten kezéből. Nem fogadja el, hogy az Úr azt mondta neki, hogy elvetlek téged, és nem leszel a király. És nem azt keresi, hogyan tudná Istent kiengesztelni, hogyan juthatná el oda, hogy az Úr megbocsásson neki, hanem ő Dávidtól akar megszabadulni. És ez egy nagy tévedése az embernek, a sátán nagy csapdája, hogy nem a bűneinktől akarunk szabadulni, hanem mindig a másik embertől. Nem azt keressük, hogy Uram, hát én mit tettem rosszul? Ugye itt is Dávid és Saul konfliktusában Saul nem azt mondja, de hát én akartam megölni. Én voltam rá féltékeny, amikor azt énekelték, hogy Dávid 10 000 ember ölt meg a csatában, Saul meg csak 1000-et, és én féltékeny lettem rá, azt oda akartam a lándzsával szögezni a falhoz, hát Uram, bocsáss meg, hát nálam van a hiba, de mi történik? Nem azt keresi, hogy mit kell a saját életébe, szívébe kijavítani, hanem azt mondja, Dávidtól kell megszabadulni, és megszűnik a konfliktus. Ugye mi mindig így akarjuk megoldani. Megszabadulni a másiktól. Vagy hát a másik jöjjön, és kérjen tőlem bocsánatot. És nem mi megyünk oda, hát tényleg ezt én csináltam rosszul. Itt én hibáztam. Hát Uram, bocsáss meg nekem. És ugyanúgy a másik felé is. És Saul nem így cselekszik, hanem mindig ott van a szívében, hogy Dávidot meg kell ölnie. És ha majd Dávidot megöli, megszabadul tőle, akkor majd békessége lesz. És ez egy nagyon hamis gondolkodás. Azt hiszük, mindig akkor lesz békességünk, hogyha a másiktól szabadulunk meg. De kiderül, hogy nem lesz békessége, nem lesz neki nyugta. Miért? Mert ugye olyat is olvastunk, hogy korábban, hogy eltávozott tőle Isten lelke, és megszállta egy gonosz lélek. És addig nem lesz nyugta, amíg ez a gonosz lélek ott van benne, amíg a sátán uralja az életét, mert az hajtani fogja. A sátán örül, hogy van egy eszköz a kezében, és az az eszköz azt teszi, amit ő mond. És bizony, ezt akarja a sátán a mi életünkben is. Úr akar lenni. Ha többre nem, akkor csak egy kis időre, de szeretne hosszú távon az életünk ura, irányítója lenni. És ehhez fölhasználja az át nem adott óemberünket, régi természetünket, de mert az óemberünk ott van, és eszköz az Isten kezében, mert az óembert nem lehet átformálni, ez a régi természetet nem lehet megjavítani, itt téved a világ is. Amikor azt hiszi, hogy megjavítjuk az embert, rengetegféle iskolát kitalált, rengetegféle képzést indít, de nem tudja az embert megjavítani, csak az értelmét tudja fejleszteni. De az embert belülről, a szívében, a lényében pozitívan képtelen megváltoztatni. Igen, ami mi változtathatja meg? Hát, ha megfeszítetem Krisztussal. Ha ez az én óemberem megfeszítetik Krisztussal, ahogy Pál mondta, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ja, tehát itt a dolgoknak a nyitja. És addig nem megy, addig nem boldogulunk, amíg ez az óember meg nem feszül ott a kereszten, meg nem hal a kereszten. És mit mond Pál? Hogy aztán, amikor ez az óember meghal, akkor helyette Krisztus fog élni bennem. És ha Krisztus él bennem, akkor minőségi változás megy végbe bennem és az életemben is. És a másik pedig, amit látnunk kell, hogy a sátán örül annak, hogy Saul nem akarja ezt a régi emberét megfeszítetni, nem akar tőle megszabadulni, hanem engedi, hogy ez a gonosz lélek irányítsa. A gonosz lélek pedig azt súgja neki, hogy szabadulj meg Dávidtól. Miért ilyen fontos, ugye, Dávid? Egyrészt azért, mert már Saul tudja, hogy Isten neki adta a trónt, vagyis nem Saul családja fogja tovább vinni az uralkodást, nem Saulnak a fia, Jonatán lesz a következő király, hanem Dávid, és ez sehogy sem tudja elfogadni, feldolgozni. A másik, amit még tudni kell, hogy azért fontos Dávid, mert a sátán tudja azt, amit Saul nem tud. Ezzel is tisztában kell lenni, hogy a sátán az nem olyan lény, mint mi vagyunk. Ő nincs a földhöz kötve. Ő egy természet fölötti lény, egy gonosz angyal, aki föllázadt Isten ellen, és sokkal nagyobb személyiség, mint mi vagyunk. Sokkal hatalmasabb, erőteljesebb, másrészt, mivel természet fölötti lény nem a világunkhoz kötődik, ő másképp látja az életet, a világot, ő látja azt is, amit nem, amit mi nem, és tudja azt, amit mi nem tudunk. Tehát ő belelát Isten világába, hiszen onnan esett ki, és ő nagyon jól ismeri a Szent Háromság Istent, és tudja, hogy van Atya, van Fiú, és van Szentlélek. És azzal is tisztában van, hogy Isten az ember bűne ellenére nem mondott le róla, hanem utána megy és keresi, és meg akarja menteni, örök válságot akar neki szerezni, üdvösséget, és ezt pedig úgy fogja megtenni, hogy elküldi a fiát ebbe a világba. És a sátán már ezt látja előre, tudja előre, hogy ez a fiú Dávid nemzetségéből, Dávid vérvonalából fog megszületni. Hát ezért fontos neki Dávid. Ezért akarja elpusztítani. Mert ha megölöm Dávidot, gondolja a sátán, akkor megakadályozom Isten váltságművét. Megakadályozom, hogy Isten megmentse az emberiséget és ezt a világot. De a sátán nem tudja megakadályozni Isten munkáját. Hiába tesz föl mindent arra, hogy elpusztítsa Jézust. Ugye itt már azon fárad, hogy bele se tudjon születni Dávidnak a családjába. Aztán majd később mindig a megfelelő időben előlépés akadályt gördít. El akarja pusztítani Jézust. Mindig el akarja pusztítani. Ugye, amikor már eljött ebbe a világba, akkor másról nem szól az ő műve, mint hogy megölni Jézus. És meg is öli ott a Golgota keresztjén. És azt gondolta, hogy győzött. Elértem a célomat. Oda szögeztem az Isten fiát. Én győztem, és nem ő győzött le engem. Csak nem számolt azzal, amit ugye a C.S. Lewis ír le a Narnia krónikáiba, hogy ugye amikor a boszorkány úgy gondolja, hogy Aslant megölte, legyőzte, akkor azt mondta, hogy Aslan majd, amikor feltámad, hogy nem számoltál vele, hogy van még a te tudásodnál, hatalmodnál is egy nagyobb hatalom, egy nagyobb tudás, az pedig az Istennek a hatalma. De a sátán nem számolt azzal, hogy van feltámadás, hogy Isten kihozza a fiút a halálból, és életre kelti. Ezzel nem számolt. És így Jézus győzött fölötte. És a sátán mindig azt akarja megakadályozni az Isten munkáját. Vagy úgy, hogy elpusztítani valakit, vagy úgy, hogy a Jézus tanítványait úgy alakítani, formálni, hogy ne merjenek föllépni, kilépni a világba, ne merjenek Jézusról bizonyságot tenni, vagy elkényelmesíti őket, jólétet ad, hisz ahogy látjuk, sokszor a jólétnek sokkal nagyobb ereje van a hívők fölött, mint a nyomorúság. Hisz a történelem azt mutatja, hogy amikor nyomorgatták, üldözték az Isten népét, akkor mindig erősebb lett. De amikor békén hagyták, amikor az állam maga köré szippantotta, ellátta minden földi jóval, akkor az egyház szépen ellaposodott. Erőtlenné vált. És itt vagyunk ma. Egy erőtlen, gyönge egyháznál. gyönge, erőtlen, hívő életnél. De Krisztusban lehet győzni. Lehet, hogy újra visszaengedjük Jézust az életünkbe. Behívjuk, Uram, nélküled erőtlenek vagyunk, gyöngék. Hiába van meg nekünk mindenünk. Hiába hívogatjuk egymást minden másodpercbe, küldjük az üzenetet, de ha téged nem hívunk, akkor nyomorultak vagyunk. Ugye ez is a sátán trükkje, bedobta a mobiltelefont, hívhatjuk egymást állandóan, küldhetjük az üzeneteket, jöhet rajta keresztül minden, mert mit végezel? Nem hívtok engem. Nem kerestek engem. Nem keresitek Istent. Mert van mindig emberi segítség. És hagyjuk neki, vagy hívjuk az Urat. Uram, könyörülj rajtunk, jöjj, hogy tovább mehessünk, hogy erőteljesen tudjunk föllépni. Tehát Saul indul továbbra is, hajtja őt a gonosz lélek, és amikor nem megy Dávid után is, akkor is figyel. Mert tudja, hogy vannak emberek, akik majd úgy is jelentik Dávidot, hiszen tőle függ mindenki, tőle függ egy-egy területnek, városnak, vagy személynek a jóléte. Ugye, és itt látjuk, hogy amikor királyt kértek, és Isten azt mondta Sámuelnek, hogy adj neki királyt, ha így akarják, de mondd el a király törvényt. És akkor elmondja Sámuel azt, amit Isten rábízott, hogy majd a király elveszi földjeiteket, szántóitokat, és az ő embereinek adja. Elveszi a lányaitokat, fiaitokat, szolgáivá teszi őket, és itt is ez van. Saul szépen kiosztotta a birtokokat, ugye ezzel magához fűzte az embereket, és jönnek az ifjek is, és besúgják Saulnak, hogy itt van a pusztában, a Hakila halmon rejtőzködik Dávid, fogd el, mert nem látják Dávidban az Isten elhívott, választott emberét, hanem csak a saját érdekeiket. És nem számít nekik, ha a saját érdekeiket azt szolgálja, hogy egy embert megölnek, ők besúgják, föladják. Ugye volt már ilyen, és még lesz is ilyen, hogy saját érdekért akár halálba adják, vagy akarják adni az Isten gyermekét. Ugye itt is az Isten gyermekét földobják, besúgják, és a világ nem változik. Ugye ugyanúgy mai napig vannak ilyen események. Tehát elmondják Saulnak, hol van Dávid, és Dávid összeszedi magát, és elindul a pusztába, hogy elfogja Dávidot. Nem az országot védi, hanem Dávidot próbálja elfogni. De Dávidhoz is eljut ugye az a hír, hogy Saul ott van, és kiküldi a kémeit, és föltérképezi a terepet, és megtudja, hogy valóban ott van Saul, és ekkor Dávid oda megy arra a helyre, ahol Saul táborozik, megnézi pontosan, hogy hol van Saul, hol van a hadsereg parancsnoka, és utána úgy dönt Dávid, hogy bemegy a szekér táborba, tehát ugye körül van véve az a hely, ahol Saul tartózkodik szekerekkel, és úgy gondolják, hogy biztonság van. Annyira biztonságban érzik magukat, hogy elalszik a király és elalszik a hadsereg parancsnoka, az az ember, akinek ügyelni kellene a királyra. Neki kéne megoltalmazni. Ha király alszik, a hadsereg parancsnoknak fent kellene lenni, éberen, hogy nehogy tehát hogy megakadályozza, hogyha a királynak valamilyen ellensége az életére akarna törni. És azt látjuk, mindenki elalszik. Miért? Mert hamis biztonságban vannak. Mert a biztonság érzetüket a saját fegyvereikbe, eszközeikbe, technikájukba vetik. Hát nekünk itt vannak a hadiszekereink, körbevettük magunkat vele. Dávid az csak egy ilyen kóborló, szabad csapat élén áll. Nincs esélyük velünk szembe. És hányszor ebben ringatja el Isten népét a sátán. Nyugodtan, biztonságban vagy, nincs veszély, egyél, így áll, és minden rendben lesz. Ugye mit mond Jézus az övéinek, amikor az utolsó időkről beszél, azt mondja, úgy lesz majd, mint volt Noé napjaiban, Lót napjaiban, ettek, ittak, adtak, vettek, házasodtak, és nem vettek észre semmit addig a pillanatig, amíg Noé be nem szállt a bárkába. Hát ezt akarja a gonosz így elaltatni, hogy ne vegyünk észre semmit. Azt gondoljuk, hát igen, lehet, hogy kívülről történik ez, az, de mi biztonságban vagyunk, minket nem fenyeget veszély. És mondja, hogy mindig akkor, hogy mondja Pál apostol, hogy amikor azt mondják, hogy béke és biztonság, akkor tör rájuk a veszedelem. Amikor az ember azt gondolja, hogy béke van, biztonság van, nem kell félni semmitől, akkor jön a veszedelem. És Dávid mielőtt bemenne Saul táborába, megkérdezi két emberétől, hogy meg a többiektől is, ki jön el velem Saul táborába. Tehát Dávid nem úgy éli az életét, és irányítja ezt a közösséget, hogy mondjuk így diktatórikusan, hogy igen, ő eldönti, te jössz velem, te jössz velem, te jössz velem, hanem mondhatnánk azt, hogy olyan krisztusian irányít, olyan krisztusian építi ki az emberei felé a kapcsolatot, és nem megparancsol, hanem megkérdezi, ki jön el velem Saul táborába. És azért krisztusi ez, mert az Úr Jézusnál is ezt látjuk, amikor eljön a világba, hogy ő személyenként megszólítja az embert, jöjj, kövess engem, vagy még ilyet is megkérdez, akarsz-e meggyógyulni? Tehát nem erőlteti magát, akaratát ránk, hanem ránk bízza, akarok-e. Persze azt várja, hogy kövessük, de nem azért, mert ő mondja, hanem azért, mert megismerem, hogy kicsoda. Ha úgy döntök, hogy követem, akkor szívből tegyem. Azért, mert látom, ő mit tett értem. És ezért hálás a szívem, szeretem. Látom, ahogy ott a Golgota keresztjén szenved, ahogy a töviskorona belehatol a koponyájába, ahogy csurog róla a vér, ahogy ott szenved, gyötrődik, haláltusáját vívja. Látom és tudom, hogy ezt értem teszi. Értem, hal meg. Értem, fizet ilyen nagy árat. És ezért azt mondom, Uram, ezért szeretlek, ezért követlek, rendelkezésedre bízom magamat. Tehát ezek az emberek maguktól mondják Dávidnak, hogy én elmegyek veled, mondja Abissáj, én elmegyek veled. És el is megy. És amikor az Úr kérdezi, hogy ki jön el velem, mert nem csak Saul vagy Dávid kérdez, ki jön el velem Saul táborába, hanem az Úr is kérdezi az övéit, ki jön el velem a gonosz táborába. Ki jön el velem, hogy szembeszálljon a bűnnel, a gonosszal. Ugye Ézsaiás is átéli, hogy hogy az Úr dicsőségét látja, és az Úr megszólítja, és azt kérdezi, hogy ki megy el követségünkbe, kit küldjek el? És akkor Ézsaiás előáll, hogy itt vagyok, Uram, engem küldj el! És egy kényelmes, egy jó életet ad fel Ézsaiás. Csak azért, hogy az Urat szolgálhassa. Így válaszol Isten szavára, itt vagyok, küldj el engem! Ki jön el velem? Kérdi Jézus. És tudom-e mondani, itt vagyok, Uram, én elmegyek, küldj engem! Küldj, hogy vihessem az evangéliumot, mert annyira szüksége van rá ennek a világnak. Küldj engem, mert annyi nyomorúság, baj van, szenvedés van, kilátástalanság van, annyi hazugság hangzik el. És a gonosz mindent megtesz, hogy pusztítsa az embert. Uram, itt vagyok, küldj engem! Mondani akarom a jó hírt, hogy van egy megváltó, hogy eljött a megváltó, a názáreti Jézus Krisztus, aki meghalt a kereszten, és hogyha hittel átadod neki az életed, akkor minden megváltozhat. Mert ebben a világban változás csak is Jézus által mehet végbe. Ha engedjük, hogy ő munkálkodjon bennünk. Dávid és Abissáj bemennek a hadinép közé, és látják, hogy ott alszik Saul, minden embere alszik. Annyira nagy sötétség van, olyan mély álomba zuhannak a hamis biztonságtól, hogy ezt írja a Szentíró, senki sem látta, senki sem vette észre, senki sem ébredt fel, hanem mindenki aludt. Mindenki aludt. Nagyon mély álomban az Isten által elhívott, választott király, az ő hadinépe alszanak. És vajon az egyház nem alszik? Vajon ránk is nem ez jellemző, hogy ilyen mélyen alszunk? Aztán ezt a mondatot úgy is lehet, hogy érteni, hogy hányszor mi is így gondolkodunk, hogy elvégezzük a magunk útjait, terveit, megyünk a bűn útján, a gonosz útján, és sajnos senki nem látta, senki se vette észre. És akkor megnyugszunk, milyen jó, senki se látta. Csak kihagyjuk azt, hogy az Úr látja az életünket. Az Úr látja azt, amit a sötétben teszünk. Az Úr látja azt, amit más nem lát. Sőt, az Úr ismeri a mi gondolatainkat. És Dávid bemegy a táborba, és nem él vissza a helyzettel, hanem úgy veszi, hogy ez az esemény egy jelzés Saulnak is, hogy meglássa Isten akaratát. Hogy fölismerje, hogy Istennek Dáviddal van terve, de fölismerje Isten kegyelmét is. Mert az, hogy Dávid nem ölte meg Sault, az Istennek a kegyelme és irgalma. Ugye még Abissáj mondja is Dávidnak, hadd szögezzem a földhöz. Ugye egy dobás elég a lándzsával, a másikra már nem lesz szükség. És azzal indokolja, hogy látod, Isten kezedbe juttatta ellenségedet. És Dávid nem fogadja ezt el. Nem úgy látja, hogy a kezébe juttatta Isten, hogy azt akarja, hogy ölje meg, hanem inkább egy próba. Egy fölkészítés arra, amikor majd ő lesz a király. Vajon mit teszek? Bosszút állok? Megölök egy kiszolgáltatott embert? Vagy látom benne az embert, a királyt, és megkönnyülök rajta. Mert itt egy kiszolgáltatott ember is van. Ugye alszik álmában, könnyen meg lehet ölni, és Dávid ezt nem használja ki. Nem él vissza Istennek a kegyelmével, de ne pusztítsd el, mert kiemelhet büntetlenül kezet az Úr fölkentjére. És bizony, majd az Úr átéli. Ugye, amikor ott áll megkötözve a főpapok majd Pilátus előtt, a katonák megverik, kigúnyolják, arcul csapják, profétáld meg, hogy kiütött meg téged, hogy te vagy a Krisztus. Igen, ránk ez jellemző. Akiben nem a Krisztus él, az a kiszolgáltatott emberrel nagyon könnyen tud erősködni, hősködni. A kiszolgáltatott emberrel mindent meg lehet csinálni, de akiben Krisztus él, az nem így cselekszik. Annak nem ez a módszere. A Krisztus embere, az megbocsát. És tulajdonképpen Dávid itt is egy krisztusi magaslaton jár, hiszen ugye az Ószövetségben azért ott volt, hogy ugye gyűlöld, szeresd a te felebarátod, gyűlöld ellenségedet, és az Úr Jézus az, aki azt mondja, hogy szeresd ellenségedet, tégy jót azzal, aki téged gyűlöl, bánt, és imádkozz érte. És Dávid pont ezt teszi. Nem öli meg, megkíméli az életét, vagyis felragyogtatja Istennek a jelenlétét. És vajon mi is tudjuk-e így képviselni az Urat? Tudunk-e megbocsátani az ellenségnek, vagy azt mondjuk, ő kérjen bocsánatot? Meg tudjuk-e őt kímélni? Vagy azt mondom, hogy úgy cselekszem, hogy lássa, hogy milyen is az Isten. Mert itt Dávid Istent mutatja föl, Istennek az indulatát. De elviszi a lándzsát, meg egy vizes korsót, hogy legyen jelzés arról, hogy ő ott volt, hogy így szembesüljön a király azzal, hogy Dávid veszélytelen a számára. Nem jelent veszélyt. És aztán Dávid egy hegyről kiabál le Saulnak, Saul megismeri a Dávid hangját, és azt mondja, hogy nem a te hangod, ez Dávid fiam, és Dávid mondja, igen, én vagyok uram, királyom, és elmondja, hogy ugye megkérdezi, mit követtem el, amiért a király engem üldöz, és ugye Saul, amikor hallja Dávidnak a szavait, meg látja, hogy ott van nála a lándzsa és a vizes korsó, akkor hát azt mondja neki, hogy vétkeztem, tér vissza, Dávid fiam, nem követek el többi ellened gonoszságot, hiszen drága volt előtted az életem ezen a napon. Bizony ostoba voltam, és igen, nagyot tévedtem. De ez nem igazi bűnbánat. Ez csak abban a helyzetben, egy szorult helyzetben, amikor mindenki látja, hogy Dávid erkölcsileg legyőzte őt, akkor kimondja, hogy vétkeztem. De miért mondjuk azt, hogy ezek a szavak nem igazak az ő ajkán? Hát azért, mert látjuk, hogy semmi nem változik. Hiába mondja, hogy térj vissza. Dávid fiam, meg légy áldott, Dávid fiam, de nem hívja oda magához, nem mondja, hogy gyere velem haza, visszaállítjuk azt, ami korábban volt, te leszel a hadseregnek a vezére, embereid is szolgálhatnak, nem hívja haza. Vagyis minden marad a régiben, újra Saul életében. Miért? Azért, mert azt ki lehet mondani, hogy vétkeztem, meg ostobaságot követtem el. Még azt is, hogy többé nem követek el ellened gonoszságot, és abban a pillanatban úgy is gondolhatja az ember, de Jézus nélkül erre nem képes. Tehát ha a szíve nem változott meg, tehát Saul csak mondja a szavakat, úgy, mint mi is sokszor, bocsáss meg, ne haragudj, hülyeséget csináltam, csak a szívünk nem változott meg. És amíg a szívünk nem változik meg, addig ezek csak szavak. Amikben nincs erő, nincs valóság, és ezek csak addig tartanak, amíg erre van szükség, amíg ez szolgálja az érdekünket. De amikor már tovább megyünk, akkor ezek a szavak elszállnak, és ezért fontos az, hogy lássuk meg azt, hogy az ember természetének van szüksége, szívének van szüksége a megváltozásra, hiszen az ige azt mondja, hogy az ember szíve gonosz. És ezt a gonosz szívet csak is az Úr tudja újjáteremteni. És újjáteremtés nélkül nincs igazi tartós változás. Esetleg egy darabig kitarthat egy-egy generációnak az életébe. Van olyan, ugye mi is emlegetjük a második világháború alatti megtérés, ébredés időszakát, ami aztán egy kis idő múlva szépen lecsendesedett. Mert valami hiányzik. Valami hiányzik. Vagy ugye a Bibliában is van egy nagy megtérés, ugye amikor Ninive, Asszíria megtér, de meddig? Ugye egy generáció, a következő generáció már ugyanolyan, mert bennük nem történik változás. Ugye, mert jön a baj, ugye Ninive királya is megtér, miért? Mert meghirdették Isten ítéletét. Megtérsz, vagy elpusztulsz. És amikor baj van, egy katasztrófa, egy súlyos betegség, akkor nagyon megtérünk. De amikor elmúlik a veszedelem, akkor kiderül, hogy ez csak felületes életátadás volt, azért, hogy attól a bajtól megmeneküljek. De nem az életem megváltozását kértem az Úrtól. Tehát Saul is akkor tudott volna őszintén szólni Dávidhoz, ha az életét az Úr kezébe teszi. Ha nem Dávidnak tesz vallást, hanem az élő Istennek. Uram, vétkeztem, bocsáss meg, könyörülj, és tedd az én szívemet engedelmes szívvé, életté. És ezt meghallgatja az Úr. Megáldja az ilyen imádságot. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük az igét, és köszönjük, hogy Te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, aki az újabb és újabb lehetőséget, még az engedetlen Saulnak is. Mert azt mondtad, hogy elveted, elveszett tőle a királyságot, de nem halt meg, hanem még évtizedeken át uralkodik. És ezzel is keresed őt, adsz időt neki, hogy magába szálljon, odaforduljon hozzád és keressen, de ő teljesen elvakultan, a gonosznak kiszolgáltatva azt teszi, amire a sátán hajtja, és inkább Dávidot akarja eltávolítani, mint sem a saját óemberét adja a halálba. És Uram, hányszor így vagyunk mi is, hogy nem akarunk ott meghalni a kereszten önmagunk számára. Nem akarjuk komolyan venni, amit Te mondasz, hogy aki utánam akar jönni, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. Tehát a kereszten meg kell halni. És ezt nem akarjuk. Halálba adni a magunk akaratát, a magunk énjét, elképzelését. Pedig Uram, az az élet, amikor meghalunk magunknak, és Te kezd el élni bennünk, amikor már a Te akaratod bontakozik ki a mi életünkbe, és az történik meg, amit Te tervezel a számunkra, amit szeretnél általunk elvégezni. Uram, add, hogy mi is tudjuk azt mondani, mint Abissáj, hogy itt vagyok, megyek veled az ellenség táborába, győzni, harcolni a gonosz ellen, Mert Uram, olyan nagy szükség van Szentlélek által vezetett harcosokra, akik imádságban, bizonságtételben küzdenek a gonosz ellen. Mert a gonosz, Uram, nagyon erőteljesen munkálkodik ma. Pusztítani akarja az embert, pusztít napról napra, de azon munkálkodik, hogy még többünket elpusztítson, vagy még többet a kárhozatba sodorjon. De Uram, mondjuk el, hogy van még remény, van még a mélységekből is talpra állás, van visszatérés, visszafordulás hozzád. Kérünk, Urunk, így formálj minket, és add, hogy bennünk is olyan lelkület legyen, mint Dávidban. Ne használjuk ki a helyzetet, ne éljünk vissza a másik tehetetlenségével, ne gyűlölettel, bosszúval reagáljunk, hanem megbocsátással, ahogy te is megbocsátasz mindazoknak, akik hozzád kiáltanak. Kérünk így a betegekért, de eléd visszük a tőled még messze lévőket, azokat, akik még nem ismernek, nem tudják, mit tettél értük, Uram, hadd jusson el az ige hozzájuk, hadd ébredjenek fel, és őrizd meg minket is, hogy ne aludjunk úgy, mint Saul és tábora, mert az ördög el akar altatni. Könyörgünk minden betegért, könyörgünk, Uram, az egyedül élőkért, megfáradtakért, az elcsüggettekért, hogy rád tekintsenek, hogy megújuljon az életük. És Uram, könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért. Ó, Uram, úgy becsapja őket a sátán, megtéveszt, de nem csak őket, mindenkit, aki hagyja magát, adj felébredést ebből, és kérünk egyházunkért, népünkért, rázz fel, ébresz föl, mert te nem alvó, hanem lángoló egyházat akarsz. És Uram, így könyörülj népünkön, ezen a világon, a te kegyelmedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, holnap, tehát pénteken este 7 órától fog kezdődni a férfi hétvége, ami aztán, illetve hát előtte 6 órától vacsorával, de nem 5 órától, ahogy a programban van, és szombaton pedig 9 órától kezdődik a délelőtti alkalom. Majd azt követően vasárnap 10:30-tól a templomban tartunk Isten tiszteletet. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 345. dicséret utolsó versét. Szent fiadért, ki engemet vérén megváltott.
Fiadért, ki engemet vérén megváltott. Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok. Igazoddal térkegyesen beteg szívemhez, hozzád térő gyermekednek, Atyám kegyed.